folytatjuk adásunkat innen Kolozsvárról, a Planetáriumból. A következő vendégem Kiss Tamás, szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Szervusz!
Köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy igazából pár héttel az első választás, az első fordulós választás előtt is azt lehetett gondolni, hogy Romániában továbbra is igazából a pártelitek uralkodnak, papírformaszerű lesz a választás, nem mutatkoznak különösebben újszerű törésvonalak a választók körében, és ehhez képest azért november 24-e láthatóan sokkolta a politikai elitet. És engem nagyon érdekelne az, hogy az elmúlt években készült társadalom vizsgálatokból mennyire volt kiolvasható, hogy érik valamilyen ilyen típusú kenyértörés a társadalom egyes szegmensei és az uralkodó politikai-kulturális elitek között?
Szerintem abszolút mértékben kiolvasható volt. Ami engem meglepett az az, hogy ez valahogy a kínálati oldalon is felépült. Tehát én három vizsgálatra utalnék, és három típusú diszkrepanciára az elit konszenzus, illetve a választói attitűd pozíciók között. Tehát az első az az, hogy ugye Romániában van egy atlantista konszenzus, vagy aki távolról figyeli Romániát, akkor általában Lengyelország meg a balti államok közé teszi. És ezt, hogyha az elit konszenzus tekintetében nézzük, akkor ez az atlantista konszenzus valóban nagyon acélosnak tűnt. Viszont voltak olyan közvéleménykutatásaink, amik ezt a geopolitikai orientációt és kimondottan az ukrán-orosz helyzetet vizsgálták. Tehát vizsgáltuk akkor, amikor megkezdődött a háború, ez Romániára reprezentatív, illetve az erdélyi magyarokra reprezentatív mintán, és vizsgáltuk idén tavasszal is. És volt egy óriási átrendeződés. Tehát szemben, ugye említetted az első interjúban azt, hogy az erdélyi magyarok körében volt egy nyugatellenes, vagy Ukrajna ellenes konszenzus. A román közvélemény tekintetében ilyenről nem beszélhetünk, de egy nagyon megosztó kérdés volt. Majdnem fele-fele arányban oszlottak meg a vélemények, és amit mi láttunk, vagy amihez mi tudtuk a kutatásunk alapján kötni, az az volt, hogy megjelent nagyon furcsa módon az ukrán menekültekkel kapcsolatban a jóléti sovinizmus. Ami Magyarországon egy nagyon régóta ismert jelenség, már a Kádárkorban nyúlnak a gyökerei, 90-es években, 2000-es években a menekültekkel kapcsolatban, romákkal.
George S. Mérezte is ezt a kampányát.
Abszolút, abszolút, tehát hogy ezt behozta, tehát ez megjelent a kínálati oldalon is, miközben Romániában alapvetően egy ilyen utilitarista nyelvezetben tárgyalták a bevándorlásnak a kérdését. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, következő dolog az szerintem az a legfontosabb. Tehát itt ugye Romániában van egy ilyen neoliberális konszenzus, Cornél Bán ezt úgy hívja, hogy ilyen kiágyazott neoliberalizmus. Tehát ami arról szól, hogy nem pusztán piacfundamentalizmus van, tehát nem pusztán annyi van, hogy a piacra ráhagyjuk a dolgokat, hanem van egy ilyen negatív redistribúció is, tehát hogy mindenféle vállalkozás támogatásoknak a formájában, a munkavállalói jogoknak, kollektív munkavállalói jogoknak a leépítése formájában gyakorlatilag a szegényebb munkavállalók oldaláról a felső középosztály, illetve a tőke irányába csoportosít át az állami eszközökkel. És ebben gyakorlatilag konszenzus volt. Igazából amikor nem volt ebben a dologban konszenzus, az a 90-es évek volt. Akkor a szociáldemokrata párt még a munkásosztály érdekeinek a védelmével lépett fel. Azzal lépett fel, hogy meg kell őrizni az állami szerepvállalást az iparban, meg kell őrizni Románia szocialista ipari örökségét. És gyakorlatilag a 2000-es években állt be ebbe a neoliberális konszenzusba, illetve volt még egy nagyon érdekes epizód, 2016 és 2019 között a Liviu Dragnea által vezetett, és ugye a korrupció ellenes tüntetések kapcsán vált ő hírhetté világszerte. Ő megpróbált ebből valamilyen formában kihátrálni ebből a neoliberális konszenzusból, szociálpolitikai eszközökkel is, tehát emelte egyrészt a minimálbért, másrészt pedig nagyon nagy mértékben megemelte a közszférában dolgozók bérét, de ez is egy ilyen ellentmondásos dolog volt, mert közben azokat, akik az informális szektorban dolgoztak, tehát hogy nem volt formális munkaerőpiaci pozíciójukat, azoknak pedig ezt a minimális garantált jövedelmet, tehát ami egy ilyen szociális segélyként lehet elképzelni, azt egy ilyen 40%-kal lecsökkent, tehát 40%-kal csökkent azoknak a családoknak az aránya, akik ebben részesültek. Most ez nem pusztán a pénzösszeg miatt fontos, hanem azért is, mert Romániában ugye nincs univerzális egészségügyi biztosítás, és ezek a családok ezek kiestek az egészségügyi biztosításból sem. Tehát ugyanúgy a munkavállalók vagy munkaképes korosztálynak egy ilyen 30%-a nem biztosított, lehet arról beszélni, hogy ez mikből tevődik össze. Tehát, hogy van ez a fajta ilyen neoliberális elitkonszenzus, egy nagyon-nagyon durván minimalista állam, és ezzel szemben, hát gyakorlatilag ez csak egy elitkonszenzus volt, tehát akkor is, hogyha ez politikai törésvonalként nem jelent meg, a választók azok sokkal legalitariánusabbak voltak, és itt említette már Tibor a Covidot, és gyakorlatilag ez éleszte ki hihetetlen mértékben, tehát ott is ez a negatív redistribúció érvényesült, a vállalkozók támogatásokat kaptak, hatalmas támogatásokat az előző évi profitjuknak a függvényében, a közalkalmazottak megkapták a béreiket anélkül, hogy dolgoztak volna, de viszont azok, akik elvesztették a munkahelyüket, vagy pedig eleve is az informális szektorban voltak, azok a semmibe találták magukat. És ez a két dolog, tehát egyrészt ez a fajta felerősödő egyenlőtlenség, illetve hogy Dragnea után, miután ő börtönbe került, ő visszasorolt ebbe a neoliberális elitkonszenzusba, ez megnyitott egy hatalmas teret bárki irányába, aki ezt a dolgot kritizálja.
Behozzak egy másik szempontot is érdekel, hogy erről mit gondolsz. Ugye a posztszocialista társadalmaknál lehet azt látni, hogy miközben betagozódnak a piacgazdaságba, kialakul egyrésztről egy a globális gazdaságba termelő, oda, bár alapvetett pozícióban, de betagozódott termelőréteg, mellette pedig van egy alapvetően nemzeti tőkés réteg, ami viszont belföldre termel. És az, hogy kinek hol van a munkahelye, az iskolája, és itt tovább, tehát hogy hogyan kapcsolódik ezekhez a termelési szinterekhez, az valamilyen módon befolyásolhatja az ő politikai választásait is. Van ennek magyarázó ereje a mostani politikai helyzetre nézve?
Van, picit komplexebb ez a helyzet. Nekem nagyon tetszik ez a modell, tehát ezt igazából Sajring Gábor alkalmazta Magyarországra. Magyarországnak szerintem tökéletesen leírja ezt a fajta ilyen gazdasági strukturális pozícióját. Romániában egy picit bonyolultabb. Először arról szeretnék egy picit beszélni, hogy hol írja le. Tehát mondjuk az IT-szektor, ami Kolozsvárnak nagyon nagy része, az egyértelműen ebbe a globálisan beágyazott világba tagolódik be. De hogyha ilyen perifériálisabb régiókban, mint mondjuk a Székelyföld megyünk el, ott is megfigyelhető ez az ellentét. Tehát például Sepsiszentgyörgyre úgy a 2010-es évek elején jöttek be azok a ilyen autógyáraknak a beszállítói autóalkatrészeket gyártottak, és ez egy jóval nagyobb hozzáadott értéket jelentett, és jóval nagyobb jövedelmeket is lehetett elérni, akár szakmunkásként is ezekben az üzemekben, mint korábban nadrágvölgynek hívták Háromszéket, tehát ez a konfekcióipar, élelmiszeripar. Tehát ez az, ami dominál Székelyföldön, és hatalmas bérkülönbségek vannak. Nem tudom, talán emlékszel, készítettél is interjút Mundzsúval arról, hogy Gyergyó Ditróban volt ez az elhíresült eset. Hát ott az volt, hogy gyakorlatilag...
Nézőkedvéért, hogy a sri lankai vendégmunkások jelentek meg a helyi pékségben, és ez kiélezte a helyi konfliktusokat.
A lényeg az az, hogy ők gyakorlatilag élelmiszeripari, helyi kézben lévő élelmiszeripari szakmunkások voltak, hihetetlen alacsony bérekért, és az egy utolsó csepp volt a pohárba, hogy akkor srilankaiakkal helyettesítették őket ebben a dologban, ami a rasszizmustól nem menti fel őket, de nem feltétlen egy ilyen etnikai értelemben vett helyettesítésről volt, nem az az elsődleges magyarázata. Igen, tehát hogy ez mindenképpen nagyon nagy magyarázó értéke van, de viszont Romániában van még egy dolog, tehát sokkal-sokkal masszívabb volt a dezindustrializáció a 90-es években, mint Magyarországon, és igazából nagyon sok mindenkit visszakényszerített egyfajta ilyen informális mezőgazdasági szektorba. Mondok neked egy számot, tehát 2000-ben az összes foglalkoztatottnak a 42%-a mezőgazdasági szektorban dolgozott Romániában. Ez növekedett, tehát ez megduplázódott 90-től, tehát van egy ilyen óriási informális mezőgazdasági szektorunk. Ez aztán az Európai Uniós csatlakozás után ez leépült, tehát most egy olyan, nem tudom, 18%-nál tartunk, hogyha jól emlékszem, de ebből alakult ki gyakorlatilag a vendégmunka. Tehát az időszakos vendégmunka, illetve a vendégmunkának különböző ilyen válfajai, és így amellett, hogy van ez a fajta különbségtétel, hogy a globálisan beágyazott magasabb keresetű rétegek, van ez a formális munkaerőpiacon még jelenlévő, de ebbe a helyi tőkések által birtokolt, alacsonyabb hozzáadott értékű valamiben van, és van egy olyan majdnem 35%-a a román munkaerőnek, ami vagy a mezőgazdasági informális szektorban, vagy ebbe a külföldi vendégmunkában van. És ahol, tehát ebben az informális szektorban szerintem egyértelműen erősebb a szélső jobb oldal, és a másik szektorban, tehát ebben a hazai szektorban, illetve a közalkalmazottak körében szerintem elég nagy párharcot vívnak jelenleg a szociáldemokrata párttal.
Korábbi interjúban említetted azt, hogy a szélsőjobb az elmúlt években tapasztalható felemelkedése összefügg azzal, hogy igazából a neoliberális konszenzussal szembe ők képviselnek igazán ellentartást és éles kritikát. És engem nagyon érdekelne az, hogy amit most látunk, hogy a társadalom szegmenseinek, jelentős szegmensei szakítanak a korábbi konszenzus képviselő politikai pártokkal, hogy a te meglátásod szerint tartósan összeállhat-e ez egy új választói tömbé, amelyet a szélsőjobb fog majd képviselni.
Aha. Hát ez nagyon függ attól, hogy hogyan fognak reagálni a különböző szereplők, de az én meglátásom szerint, ami itt jelenleg történik, az a román mainstreamnek az összeomlása. Tehát annak a román mainstreamnek, vagy annak a fajta hegemóniának, ami egy elit konszenzus, de tehát korábban sem értett ezzel mindenki együtt az attitűd pozíciók szintjén, de ez nem tudott politikailag megjelenni. Picit érdemes arról beszélni, hogy mi ez a román mainstream. Hát itt szerintem három kulcs dolog van. Tehát az egyik az az úgynevezett fejlődési idealizmus, tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen nyugati modellkövető modernizációban vagyunk, és itt a nyugat az nem pusztán technológiai fejlettség és gazdasági jólét, hanem morális integritás szempontjából is egy ilyen követendő dolog. Tehát például az antikorrupciós populizmus az ugye mit mond, vagy az antikorrupciós diskurzus mit mondott, hogy olyanok lehetünk, mint a nyugat, hogyha megszabadulunk ezektől a mindenféle atavizmusainktól, atavisztikus kulturális beidegződéseinktől és atavisztikus intézményeinktől, akkor olyanok lehetünk, mint Dánia. Tehát ez az egyik ilyen nagyon nagy meghatározó eleme ennek. A másik az a neoliberalizmus, arról beszéltünk, és a harmadik az az, hogy ez a helyi társadalom struktúrában a középosztályt jelenti, tehát a középosztályt, mint ideológiát. Tehát nem mindegy ilyen reálisan megfogható társadalmi réteget, hanem a középosztályt, mint egyfajta ideológiát, ami az érdemeseknek, a magukról gondoskodni tudóknak a megnevezése, akikkel szemben állnak az érdemtelenek gyakorlatilag. És ez úgy tűnik, hogy ez a fajta, és ez gyakorlatilag, ez nem engedte tehát nem láttatni se engedett bizonyos társadalmi problémákat, és bizonyos társadalmi csoportokat. És ez szerintem beomlott. Tehát ezt a mainstreamet abban a formában nem lehet feltámasztani, ahogy van. Az a kérdés, hogy ami utána jön, az feltétlenül a fasizmus lesz-e, vagy pedig ki lehet valami fajta más alternatívát dolgozni. Szerintem még lehetne, tehát még mondjuk a PSD-nek is, még azért van egy társadalmi beágyazottsága, és hogyha a PSD elindulna valamilyen irányba, nem a mainstream-mel menetelne, akkor ezt a dolgot talán még meg lehetne állítani. Ha nem, akkor szerintem egész nagy biztonsággal a fasizmusnak a karjai közé menetelünk a mainstream-mel együtt.
Erről beszélj még kicsit, kérlek, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye az elmúlt 3 évtizedben a PSD, tehát a Szociáldemokrata Párt folyamatosan megkapta azt a kritikát, hogy gyakorlatilag klientúra hálózatokat működtet, és ezzel termeli le a megfelelő voksokat a politikai sikeréhez. Ugyanakkor azért egy realista olvasatban a klientúra hálózat működtetése azt is jelenti, hogy van társadalmi beágyazottsága az adott formációnak. Na most azért azt, hogy az elnök választáson micsoda leszereplése van a pártnak, és aztán a parlamenti választáson is mennyire gyenge eredményt tudott elérni, ez valahol azért azt mutatja, hogy ebben, mintha gyengülni látszálnának a pozíciói. Mivel magyarázod ezt? Tehát megtörtént egyfajta kiágyazódása a társadalomból, vagy valamilyen más faktorokat kell most figyelembe vennünk és tudatosítanunk magunkban, ha értelmezni arra akarjuk az eredményeit?
Szerintem nem történt meg ez a kiágyazódása, tehát hogy az önkormányzati választásokon kimondottan nagyon jó eredményt ért el. Gyakorlatilag ez a dolog, ami tartja, ez a fajta hatalmi struktúra, a helyi társadalmakba való beágyazódás, ezt szerintem nagyon jól elmondta Borbát Endre az interjúban. Viszont szerintem ez nem elég. Tehát, hogy nem csak a hatalmi beágyazottság miatt szavaznak egy pártra az emberek, hanem a szervezeti struktúra mellett kell legyen valami programmatikus ajánlat is. A programmatikus ajánlat az nagyon régóta hiányzik a PSD-nél, és ami miatt megkapja a szavazatokat, az valaminek az emléke. Tehát igazából a 90-es éveknek az emléke, meg a Drágnyan-féle korszaknak az emléke. És az, hogy nincsen más, eddig nem volt más a terepen, aki a neoliberális konszenzussal szemben fellépett volna. Úgy, hogy van egyrészt valami fajta kihívó, van, aki kritizálja ezt a neoliberális konszenzust, nem csak a PSD-nek az egykori szociáldemokrata politikája van, az így már nem elég. Tehát szerintem nem a szervezeti és a hatalmi beágyazottsága, vagy a társadalmi beágyazottsága rogyott össze, hanem kihívó mellett valaminek az emléke, egy szociáldemokrata politikának, vagy egy baloldali politikának az egykori emléke már nem elég. Nincs program, nincs ajánlat.
Beszéljünk a szélsőjobboldali pártok társadalmi beágyazottságáról, illetve arról is, amire te már utaltál, hogy azért ez a típusú népszerűség ez nem a semmiből jött. Hadd idézzem most ide a G4 Média alapítóját, aki arról írt, hogy több intézmény is van, a Román Akadémiától, a hadseregen át a titkosszolgálatokig, ahol az elmúlt 30 évben végig voltak szélsőjobbos eszméket valló emberek. Mit lehet tudni ezekről az elitcsoportokról?
Igen, tehát ez nyilvánvalóan a kínálati oldal. Tehát nyilván, hogy voltak ilyenek, tehát én a hadseregnek, meg a titkosszolgálatoknak a belső viszonyát azt nem ismerem, az akadémiáit azt jobban. Azzal kezdeném, hogy azért érdemes szerintem hasonlítani, vagy érdemes ezt azért összehasonlító kontextusban nézni, és hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk nem tudom én, már 2010 előtt azért a Fidesz, az milyen hihetetlen hátországot tudott létrehozni. Igen. Tehát ami mindenféle háttérintézményeket jelentett, sajtót jelentett, értelmiségi beágyazottságot jelentett, és főleg Sebők Miklós ugye ezt modernizációs konszenzusnak nevezte Magyarországon, ami úgy nem tudom, 2006-ig nagyon hasonló volt, mint itt ezt, amit román mainstreamként írtunk le, és ezzel szemben meg tudott szervezni egy ellennarratívát. Tehát ez szerintem nincsen, nem volt a román jobboldalnak, és szerintem most sincsen. Tehát a fasiszták még nincsenek készen, majd készen lesznek, hogyha a mainstream tovább nyomatja, amit nyomat. Tehát mondjuk az akadémiát mondom, hogy azt jobban ismerem, ott igazából a 90-es években voltak ennek nagyon-nagyon erős pozíciói. Ceausescu az egy ilyen nacionálkommunizmus, elég erőteljes etnicista fasiszta beütésekkel. Volt az úgynevezett protokronizmusnak az ideológiája, ami egy ilyen nyugatellenesség volt, tehát arról szólt, hogy az is egy ilyen centrum-periféria elmélet volt, de hogy a periféria termeli ki az innovációt a centrummal szemben, és akkor ez a román különlegesség és román egyediségre épülő ilyen filozófiai, szociológiai, de hogy a társadalomtudományokban, irodalomtudományokban, történelemtudományokban, egy még a 2000-es évekig ennek nagyon-nagyon komoly pozíciói voltak, és ennek van ilyen direkt fasiszta kötődése, de ez itt volt azért egy generációváltás 2000 után, és azért jelenleg nagyon nehezen tudna Georgescu kiállítani maga mellett érvelni két épp mondatot összetevő szociológust vagy politológust.
De azt mondod, hogy ez még bekövetkezhet.
De egész biztos, tehát hogyha nem lesz valami fajta építkezés azon kívül, hogy megyünk a mainstream-mel és majd egy jelölttel ugyanúgy próbáljuk ezt a fajta dolgot fenntartani, akkor szerintem be fog következni, igen, mert óriási a kínálati oldalon, óriási tehát a keresleti oldalon, óriási a választói igény, igen. Igen.
És látsz-e bárhol nyomokban akár csak erre törekvést? Ezt azért kérdezem, mert hogyha a nyugatos értelmiség fórumait nézegeti az ember az elmúlt időszakban, akkor azért azt lehet látni, alapvetően a Georgescu jelenséggel kapcsolatban az oktatás és a tájékozatlanság különböző narratívái versenyeznek egymással. Nevezetesen, hogy itt megtévesztett választók tömegei nem tudták, hogy valójában kire adják a felhatalmazásukat. És ilyen típusú narratívek ugye megjelentek a Trump jelenség, Brexit kapcsán és így tovább. És most arra, most nem azt mondom, hogy ezt én nagyon megalapozottan tudnám nem tudom, empirikusan is megtámasztani ezt a narratívát, vagy ezt a hipotézist, de azért az látszik, hogy ezek a különböző érzékenyítő, edukációs, stb. Kampányok nem mutatnak különösebb sikert a szélsőjobb előretörésével kapcsolatban. Mit gondolsz erről a kérdésről?
Hát én abszolút, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy a liberális értelmiségnek ez, szerintem ez a fő narratívája. Románia szerintem most azt csinálta, hogy erre még lapot húzott, tehát a 19-re gyakorlatilag még lapot húzott, mert hát itt azért, mind, tehát itt Tiborék is azt mondták, hogy azért valamennyire ez egy politikai döntés volt, vagy azért nem tudott Csomabotont sem meggyőzően érvelni amellett, hogy ez akkor jogilag tényleg tartható ez a dolog. Tehát itt tényleg a 19-re lapot húzott, tehát megvalósította azokat azokat a liberális álmokat, amik arról szóltak, hogy a Brexitet nem kellett volna engedni. Na most akkor Romániában, Romániában ez megtörtént, és hát én most akkor tényleg, mi most itt a saját bőrünkön tapasztaljuk ezt az egész dolgot, és hogyha arra gondolok, hogy milyen hihetetlen mértékben szorongtak a barátaim az elmúlt egy héten, vagy hogyha a feleségemnek megéreztem a hangjába a félelmet, és nem tudtam azt mondani neki, hogy minden jól lesz, akkor valahol örültem ennek a döntésnek, de az eszemmel tudom, hogy ez csak súlyosbítani fogja, és tovább fogja élezni ezt a problémát.
Még egy kérdése van, már csak időnk, és rövid választ kell kérnem tőled sajnos, mert a műsoridőnk véges, hogy picit kéne beszélni arról, mit érdemes tudnunk az erdélyi társadalom helyzetéről. Tehát mennyiben mutat rokonságot azoknak a problémáknak az összessége, amik megjelennek itt a többségi társadalommal, miben válik el adott esetben, tehát mi az egy-két ilyen szempont?
Az erdélyi magyarra gondolsz.
Igen, bocsánat.
Tehát az egyik szempont az, hogy az etnikai egyenlőtlenségek miatt a munkásosztály, a prekariátusnak a különböző rétegei azok felülreprezentáltak. Hogyha a politikai részére gondolunk, akkor itt ez Tibor nagyon jól leírta, hogy mi van az RMDS-szel, tehát hogy egyszerre erős és egyszerre gyenge, tehát erős abban, hogy ezt a fajta etnikai határfenntartást ezt folyamatosan performálja, de valójában az történik, hogy ennek leple alatt egy etnikai autokráciát épít ki, és itt amikor politikailag gondolkodunk, akkor arról kell gondolkodni, hogy egyszerre kellene valahogy ebből a fasiszta veszélyből megszabadulni, egyszerre kellene a román barátainkkal a mainstream ellen menetelnünk, mert hogy nem lesz fenntartható, és erdély magyarként pedig nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezzel párhuzamosan ezt a fajta etnikai autokráciát is le kell bontanunk.
Kis Tamás, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, fantasztikusan izgalmas szempontokat hoztál be. Mindenképpen gyere majd még máskor is. Minden jót neked.
Köszönöm.